Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió, az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. Ma esti vendégem pedig Bódi Magdi, énekesnő. Sok szeretettel köszöntelek!
Én is téged, és a hallgatóinkat is.
Hogyan indult a te pályád a rádió gyermekkórusába? Például hogy lehetett akkor bekerülni? Mennyire volt ez nehéz? Mennyi gyakorlással járt? Egy picit a mai generációknak is világítsuk ezt meg.
Hát ez egy jó történet volt, mert én valójában az anya azt mondta, hogy már ők nem tudtak elmenni moziba, amikor én 2 éves voltam, mert az ágyba felálltam, és elkezdtem lá-lá-lá-lá-lá énekelni. Tehát nem akartam, hogy elmenjenek, úgyhogy én tettem-vettem magam. Így kezdődött szerintem, de aztán nem volt napközi, és ezért az anya azt mondta, hogy gyere be hozzám az irodába. Bementem hozzá a Zsír utcába, az irodába, és akkor jöttek a kedves munkatársak, és kérdezik, Magdika, de helyes kislány, te mit tudsz? Én énekelek. Már akkor mondtam. És így felálltam az anyu asztalára, íróasztalára, és akkor ott tettem, vettem magam, és elénekeltem a nagymama névnapjára azt a dalt, hogy a nagymaminak nincs semmi gondja. Régi nagy sláger volt. Úgyhogy emiatt az egyik munkatárs beírta a Magyar Rádiós Televízió gyerekkorusába, hogy én ismerek egy olyan kislányt, aki nagyon szépen énekel, és mondják meg, hogy mikor van a felvételi. És visszahívták, és, vagy megírták, nem tudom, és megmondták, hogy ekkor és ekkor kell bemenni. Az anyu mondta, hogy ő nem örül ennek az egésznek, és hogy ő elvisz engem oda, de ne énekelj jól, lányom, mert nem akarom, hogy bejárjál a Ródi Sándor utcába, iskolába.
Féltettek akkor ezek
nagyon,
szerint.
Hát Óbudáról kellett bejárni
az
egyedül.
Messze volt.
66-os villamoson emlékszem, hogy hajnalba kellett kelni ahhoz, hogy beérjek időbe a suliba. Tehát én megértem az anyut, de bementem, énekeltem, ahogy kellett, Laci bácsi már mosolygott, és így ránéztem, és már tudtam, föl vagyok véve. És attól kezdve az én életem pályára került, az az igazság.
Elég hamar eldőlt a sorsod.
Igen, és csodálatos volt. Imádtam a rádió gyerekkorusát, elvittek Amerikába, Japánba, mindig úgy benne voltam a VIP részbe.
Ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy hogy lehetett abban a korszakban, tehát a 60-as évek közepén végén
járunk. 63.
Ugye, akkor még ráadásul inkább a közepén. Hogy lehetett akkoriban kijutni Amerikába azért? Mert aztán később beszélhetünk egy másik amerikai kiruccanásodról is, de azért ez érdekelne, hogy az úgy simán annyira megvolt a nimbusz ennek a magyar rádiógyerekkorúságnak?
Minden kapcsolat kérdése, ahogy a mai napig is így van. Tehát a Vali nénének volt valami kapcsolata azzal a hölgyel, aki ott menedzser volt Amerikában. És küldtek neki anyagot. Én szerintem a Vali néni azért nagyon-nagyon ügyes menedzser volt. Tehát akkor a rádió gyerekkorusa nimbuszát, azt abszolút a Vali néninek lehetett köszönni, mert ő megtett mindent azért, hogy minél jobb helyeken és országokban, hát tényleg bejártuk a világot.
Igen,
a rádió gyerekkorusával.
Akár keletre, akár nyugatra is utaztatok.
Igen, Japánba, egyik hozta a másikat, de ez itt most is így van. Egyik hozza a másikat, tehát ha belekerülsz egy jó kis csapatba, akkor ott már könnyebb a kis életed. De ez fantasztikus volt abban az időszakban. Az volt a legfontosabb, hogy tanulj. Tehát én emlékszem, hogy én állandóan tanultam a Bartók Kodály műveket. A Vali néni hármasával hívott minket ki az osztály, oda a íróasztala mellé. Ott ültem 50 fős osztály, meg kb. Annyian voltunk egy osztályban.
Az szép.
És 3 szólamban akkor ott el kellett énekelni a Bartók Kodályba bármilyen műveket, Mozart műveket. És valahogy én erre nagyon odafigyeltem, és mezzó, alt-2 mezzó voltam, ami azt jelentette, hogy nekem azért tudni kellett a szopránt is, mert mindegyikre oda kellett figyelni.
A mezzósoknak ez az átka, ugye? Vagy
hát igen, az a legnehezebb, mert két oldalra kell figyeljél, hogy rendben legyél. Én ezt nagyon szerettem különben, szóval mindig egy ilyen verseny volt, amik közt felnőttem, tehát még most is bevallom őszintén, boldogan versenyeznék. Állandóan, amikor vannak ezek a énekversenyek, akkor úgy, Istenem, de jó lenne még ott is fellépni. Szóval ez egy ilyen benne van a véremben már.
De egyébként aztán a Vas utcában érettségiztél, ugye?
Igen, az csodálatosan szép az a közgazdasági technikum, ahova én jártam. Ott is már elkezdtem énekelni, voltak ilyen különböző napok, ahol általában az Oswald Marikával versenyeztünk.
Ez komoly?
Ő is odajárt, egy éve volt nálam idősebb, és a Marik vagy ő nyerte, vagy én nyertem, vagy ő nyerte, úgyhogy mi ismertük már egymást már 14 éves korunk óta.
De
ez
érdekes.
Jó volt. Nemrég el is hívtam magamhoz, gyere el Marika, gyere el a jazz koncertre. El is jött, és utána megtalált, és azt mondta, hogy te Magdi, ezt a sok improvizáció, ezt hogy lehet megcsinálni? Én meg Marika, én meg pont úgy vagyok az operettel, hogy hogy lehet annyi operett slágert énekelni, érted? Az improvizáció az számomra nagyon könnyű, azt
szinte
imádom
kötelező
csinálni.
A jazzben legalábbis.
Hát az a minimum, igen. A Marikánál meg az, szóval úgy jól el voltunk egymással, mert ő nagyon-nagyon profi volt, én meg állandóan ezt csináltam, utána én felvételiztem ugye a jazz tanszakra, ott a Vukán György volt a tanárom. Igen. Szóval édes élet volt minden.
És a mikroid vokál, azt mondjuk tudom, akkor a kórus tagok ismerték egymást, és úgy jött létre.
Azt én hoztam össze, mert igen, én a Korong együttesben már énekeltem, ott, mint szólista. Először volt a Mákvirág együttes, utána volt a Korong együttes, és akkor ott a Várkonyi Matyi, aki ugye a Rádi Gyerek Korusának tagja, ő szólt nekem, hogy vokál kéne neki. Mondom, boldogan, összehozzuk. És a legjobb barátnőimet behívtam, és megcsináltuk a mikrolid vokált.
Serényi Hédi, ugye?
Első a Serényi Hédi volt, meg a Várszegi Éva.
Igen.
És akkor utána én elmentem, mert a Matyi azt mondta, hogy szólót nem lehet énekelni, mondom, akkor nincs itt a, nem én, az, akkor ez nem az én helyem.
Megsértődtél?
Megsértődtem, és elvonultam, igen, az első próbáról. És akkor bejött helyettem a Herz Kumari. Tehát a Kimitudra ők így mentek hárman.
És akkor nem sajnáltad, hogy a Kimitudra nem vagy ott a színpadon?
Nem sajnáltam, mert én benne voltam egy másik csapatban.
Jaj, hát igen.
Akkor ezek a Szigeti Edittel csináltuk a Virginia együttes.
Ez a Virginia.
És akkor azzal ott én versenyeztem, amikor odajött a Petrovics Emil, és azt mondta nekem, hogy Magdi, maga miért nem szólistaként? Hát szólistaként nem mehettem, mert akkor a jazz tanszakra is jártam, és akkor azt nem engedték. Emiatt én a Virginia együttesnek voltam a tagja, és hát a Virginia együttes azt hiszem a második fordulóba kiesett. Úgyhogy utána jöttek hozzám a generáltól, hogy gyere vissza, mert az Erdős Péter akar csak a lányokkal csinálni lemezt, és ahhoz kell egy szólista. Úgyhogy így én a Hédike akkor férhez ment, és akkor így visszakerültem a mikrolid generáltól.
Az eredetileg általad összehozott mikrolid vokálba.
Igen.
Ki adta a nevet ezt a zengzetes nevet?
Ezt a Novai Gabi találta.
Na, ki, ő is volt már benni nálunk, igen.
Hogy mikrocsajok, mert picik vagyunk,
ja,
és akkor a vokál, mikrolid, a lead, a dal, csak igen, akkor így együtt.
Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan maradt meg az emlékezetedben a generál és a mikrolid fúziója, ha úgy tetszik, hiszen
úgy maradt meg, hogy hát én nagyon jól éreztem ott magam. Én mindig ilyen szervezkedő, lelkes rajongó voltam, meg éneklő kislány. Most is ugyanolyan vagyok, nem sokat változtam. De jó volt velük együtt dolgozni, szóval olyan koncertjeink voltak, tudom, hogy mindannyian csak úgy néztünk, figyeltünk egymásra, és szétverték a házat. Szóval tényleg valahogy közösen mi nagyon jól tudtunk együtt zenélni. Ha? Mert sok egyéniség volt a zenekarban.
Szinte mindenki azt veszik.
Tehát emiatt is bomlott fel, hogy mindenki erős volt a maga színvonalán, és nagyon-nagyon élveztük ezt, mert egyik húzta a másikat. Szóval nekem nagyon jó érzés volt velük zenélni, hát a Matyiról ugye tudjuk, a Sanyika, hát gyönyörű is volt. Arról nem beszélve, hogy emlékszem, amikor az első próbán ott voltunk, akkor ezt meg is beszéltük már így öregkorunkra, hogy néztük a pasikat, és elájultunk. Te jó Isten, ilyen helyes pasasok, hogy fogok én ezekkel dolgozni? És ők elmesélték utána, mostanában ugye, hogy hát Magdi, mi is erről beszéltünk. Milyen jó csajok. Hogy lehetnek ilyen jó csajok? Szóval jó csajok is voltak, vagy jó pasik is voltak.
És úgyhogy... még nem alakult ki közöttetek semmiféle hát szerelmi kapcsolat?
Én vigyáztam erre, bevallom őszintén, mert tudtam, hogy az nem jó egy csapatba. Hát a többiek próbáltak vigyázni.
Értem.
Igen, úgyhogy néha voltak gondok. De a lényeg az, hogy együtt dolgozni, akkor mindenki a maximumot adta, és a maximum is jött ki belőle. Tehát rengeteget fejlődtem ott.
Mert említetted egy kicsit, megütette fülemet, hogy egy idő után ez szétfelé húzta a bandát, amikor annyira sok egyéniség is tényleg őstehetség volt. Lehet, hogyha egy olyan menedzser lett volna mellettetek, mint mondjuk akár a Beatles vagy a Rolling Stones mellett, akkor együtt marad a banda? Ez lehet, hogy kicsit
hát történelmi egyetlen kérdés. Ez egy teljesen más felállás, hanem itt az Erdős Péter volt a hunyó valójában. Hát először ő húzta ki ugye a Sanyikát, nem először a James-et vitték el a...
LGT-be.
Igen, LGT-be a Barta miatt. És akkor utána a Sanyika, utána én is elmentem, mert láttam már, hogy itt már veszély van. Úgyhogy ezért hullott szét.
Tehát az Erdős Péter azt gondolta, hogy nincs szükség generálra és mikrolitre így együtt.
Hát annyira nem örült nekünk, mert azért eleinte minket akart, hogy járjunk be hozzá, és egyikünk se akart hozzá bejárni rendszeresen.
És már akkor megvolt az, hogy a Neotomba is akart egy ilyen női triót.
Nem, az és... utána, igen. Igen, tehát, a pásztort én láttam sokszor az Erdős Péterhez bejárni, és hát ez lett, igen. De úgy visszagondolva, még büszke is vagyok magamra, hogy mindig úgy kiálltam dolgok mellett, és nem mentem bele olyan helyzetekbe, amit én nem akartam volna annyira.
Említetted az előbb a Korong együttest, és ezt ne hagyjuk ki szerintem a beszélgetésből, igen, a Jézus Krisztus szuperszert, hát ahol ugye Mária Magdolnát énekelted.
Igen.
De aztán csak bele-bele futottatok ott a cenzúrába, mert hát egy idő után gondolom a klerikális volt, amiatt nem nagyon engedték előadni
hát
ezt a
nem
darabot.
Is, hogy nem, hát letiltott minket, igen, az Acél György. Ezt azért tudom pontosan, mert az a hölgy, aki rólunk írt egy nagyon nagy cikket a nem tudom melyik egyetemnek az újságjába, valamilyen egyetemi újságba, azt elolvasta az Acél, és akkor puty, minket betiltott, ami óriási előny volt számunkra. Attól kezdve mi csak a legfelsőbb eliteknek, tehát a Rutkai Évától kezdve a Latinovics Zoltánig mindenki meghívott a házába, és ott koncerteket adtunk elő, ahova a kulturális életnek a krémje mind ott volt.
Koncertet voltatok Latinovics Zoltánnál?
Ott előttem ott ült, és hallgatta a Jézus Krisztus szuperszárt, ahogy előadtuk.
Ilyet.
Csopakon például ott a... Jaj, most hirtelen nem jut eszembe, a rendezőnek a neve, annak a nyaralójába adtuk elő, akkor a Müllert,
Tamás,
Rényi Tamás, igen. De jó. Na, Rényi Tamásnak a kertjébe adtuk elő többek között a szupersztárt, és emlékszem, a Müller Péter akkor még fiatal volt, de nem a Sziámi, hanem a író. Igen. A Péterrel akkor óriásiakat beszélgettünk, szóval fantasztikus, így elmúltak az éjszakák, mert beszélgettünk állandóan mindenkivel, Latinovics Zoltán, Rutkai Éva, hát szóval csodálatos időszak volt.
És az hogy érintett benneteket, hogy egy idő után nem játszhattátok?
Sehogy nem játszottunk mi. Nem érintett. Nem érdekelt minket.
Nem féltetek attól, hogy...
Én nem féltem. Én nem vagyok egy félős típus. Abszolút.
Hát szerintem ebben a szakmában nem is lehet félni. Vagy nem szabad megérni.
Igen, nem. És soha nem is adtam rá okot, hogy féljek. Úgyhogy mindig úgy kiálltam dolgokért, és az volt a helyes. Úgyhogy...
Jó, tehát akkor Jézus Krisztus szupersztár egy idő után csak úgy...
Úgy elmúlt, igen, de a Tibi, hát az valóságos, akkor nagyon komoly költő, író lett, igen, belőle. Igen. Hát a Rokszínházat utána összehozták a
Aztán
Matival.
A Rokszínház megint megcsinálta, igen, maga, igen. Jézus Krisztus szupersztárja.
Igen, igen, szóval a Tibi, amit elkezdett, az fantasztikus volt. Sajnálom, hogy ilyen hamar elment. Hát valójában ő fogta meg a kezemet a közgazdasági technikumban, és azt mondta, hogy gyere, te most a Korong együttesbe fogsz majd énekelni. Mondom, milyen Korong, hol van a... És oda elvitt, és ott énekeltem velük.
Előtte nem is hallottál róluk akkor ezek
szerint? Nem is tudtam róla, senkit nem ismertem. A Tibi volt az, a Miklós Tibi, aki így fogta, fölment az anyuhoz velem, és mondta, hogy jaj, Klári néni, hagyd vigyem el a Magdikát, én vigyázok rá, mert voltam 14 éves.
Még nagy egy dolog másik volt, nagyon, ez lehet, hogy kicsit csapogunk, de annyi minden kérdést szeretnék megfejteni, hogy például neked volt egy külön művészeti irányzatod, amit még ugye színpadra is vittetek a Köllő Miklóssal, hogy egy pantomimesztél, ez lehet, hogy már egy kicsit a múlt homályába vész, de erről is beszélj, csak a generálról.
Ez nagyon fontos, az nekem annyit segített, megadott. Én a Köllő Miklós nagyon megszerettem, az egy fantasztikus pedagógus. Hát annyit lehetett tőle tanulni, az, hogy én bevállaljam azt, azt mondta nekem, mert a jazz tanszakról a zenész haverok vittek át a Köllőhöz, mert a Köllőnek kellett egy saját zenekar. Ő kiválasztotta az embereket a konzervatóriumból, a jazz tanszak. És ott én ugye mindig dumáltam mindenkivel, jobban voltam, beszélgettünk, és ők ajánlottak engem, mint énekes. Tehát én se tudtam, hogy én tudok mozogni, mert én imádtam táncolni, de nem vettem magam úgy komolyan, és akkor elhívtak a Köllőhöz, és a Köllő azt mondta nekem, hogy Magdi, ha megtanulsz pantomimezni egy hónap alatt, akkor te jössz velünk a nagy turnéba, Spanyolországba és Franciaországba, a Marcel Marceau-val turnéz. És megtanultam pantomimezni.
És közben énekeltél.
És közben énekeltem fejen állva. Jazz! Minden! Szóval hihetetlen volt, mindenki rajtam röhögött, és már amikor már mentem, és kezdtem fejen állni, és akkor úgy kellett énekelni, azért az egy érdekes történet volt, de mégis csináltam, megcsináltam a 2 hónapos turnét velük, ami fantasztikus turné.
Isten, ez tök jó lehetett.
Azóta is találkozom némelyik zenésszel. Annyit tanult az ember, meg olyan jó közösségben voltam mindig, amivel szívtam magamba a lehető, hogy mondjam, dalokat, zenéket, mert ugye saját zenét kellett, meg nekem improvizálni kellett általában a Köllőnél, az szerint, hogy milyen volt az az egész hangulat, meg éppen fejen állva énekeltem, vagy félkézzel, vagy mit tudom én, hogy szóval különböző pózokba. De az egy nagyon nagy tanulászat volt, és én valójában azért tudok mozogni a színpadon, mert a Köllőnél megtanultam, hogy mi a lényeg a színpadnak, minél teljesebb, nagyobb mozgásokat kellett, újakkal, mindennel lehet irányítani dolgokat, és ez nekem nagyon sokat jelentett.
Sajnos csak bele tudunk kapni bizonyos témákba, mert igen, ezekről akár órákig lehetne, akár a pantomimról is beszélni, vagy a generálról nem is beszélve.
És akkor bejött nekem, tudod, az a KFT, hát őket én festettem ki, tagadják, de az engem nem érdekel.
Szeretik elfelejteni, legalábbis.
Sajnos nagyon, sőt, elég csúnyán viselkedtek már a fesztiválon is. Sajnálom, hogy emberileg nem tudtunk összejönni, de a lényeg az volt, hogy nagyon sokat számított, tehát én úgy ki tudtam őket festeni, miután megtanultam a kifestés és a pantomimezésnél, ott ki kellett az arcodat teljesen azzal a fehér arccal, pantomimes arccal kellett mozognunk, úgyhogy azért az más volt. És én ezt ugyanezt, amikor megláttam őket, mert nem voltak annyira szép fiú, és azon gondolkodtam, mert az én zenekarom a Bódi Magdés együttesében, én tudom, úgy választottam, hogy szuper zenész legyen, szuper tudjon énekelni, és szuper pasi legyen, tehát az nem mindegy, hogy kit látsz a színpadon, legyen szép.
Az biztos, persze.
És ezeket megtaláltam, tehát mi 6 évig dolgoztunk így együtt az saját zenészeimmel, és akkor utána jött a KFT. Akkor nagyon-nagyon nehéz volt nagy lemezt készíteni. Erdős Péter valójában csak a Cininek, a Konzsuzsának, meg a Kovács Katinak adta meg a lehetőséget.
Ők tartották
a szóló lemezre, igen, a frontot. És én úgy kaptam lehetőséget az első nagy lemezemre, hogy megnyertem a Tessék Választanit a Boldog Napok című Novai Gabi szerzeménnyel, és ott a Szent Kuti Pál olyan mértékben kiállt értem, és azt mondta, hogy fölveszük a rádióba az összes dalt, és azt ki fogják adni lemezen. És akkor már megvolt nekem az együttesem is, tehát minden egybe volt, és 1 hét alatt kellett fölvennünk egy nagy lemezt. Tehát ott képzelni?
Hát az ebbetel lehetett.
Hát az volt.
Vagy mondjuk azt, hogy lehetetlen.
Meg kellett csinálni. De a dalokat mi már játszottuk, mi már tudtuk, mert az, ami koncerteztünk, tehát tényleg élőben ott följátszották, én ráénekeltem 2 perc alatt, még kellett 1-2 tart írnom, mert saját szerzeményeim is voltak, a Késtél, meg a Tőled, az is egy szép dal volt.
Na, ez ott a 78-as.
Igen, első szólemezet.
Hát Magdi, szerintem innen folytassuk, akkor egy következő alkalommal, ne arra, úgyhogy beléd folytam a szót.
Sajnálom, hosszú az életem, úgyhogy ez legalább még 4 műsor.
Igen.
Igyekszünk de köszönöm, meg. Hogy itt lehettem, és ennyit elmeséltem, de van még.
Igen, tudom, és nagyon köszönöm, hogy ezeket mind elmondtad. Kedves hallgatóink, a mai vendégem Bódi Magdi énekesnő volt, akivel a pályájának különböző szakaszairól beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket az este mai házigazdája Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. További szép estét kívánok önöknek és tartalmas rádiózást. Most pedig a Nagyok című portré műsor következik itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.